ebben az iskolájában, megtanuljak viszont szeretni téged, Istenem, aki így csodálatos bizonyságát adtad irántam való szeretetednek. Amen.
Óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Új határforgalom ellenőrző rendszert vezetnek be október 12-től a schengeni külső határokon. Az európai határregisztrációs rendszert először a magyar-ukrán, majd a magyar-szerb, végül pedig a légi határátkelő helyeken vezetik be. A program rögzíti a harmadik országbeli utazók adatait, illetve a beléptetés esetleges megtagadásáról hozott döntést. A nyugdíjasok 1,6%-os visszamenőleges kiegészítő nyugdíjemelést kapnak idén, döntött a kormány. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, erre azért van szükség, mert az eredetileg vártnál magasabb 4,8% volt idén a nyugdíjas infláció. Az érintettek átlagosan körülbelül 51 ezer forinttal többet kapnak. A kifizetés úgy történik majd, hogy átlagosan 47.200 forintot a novemberi nyugdíjjal kézbesítenek, a fennmaradó összeget pedig decemberben. Várhatóan 5 kérdést tartalmaz majd az adórendszerről az októberben induló nemzeti konzultáció, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a kormányinfón konkrét kérdéseket nem említett, azt mondta, azokat néhány napon belül bemutatják. Több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személyi jövedelemadójuk 1%-át idén. A Nemzeti Adó és Vámhivatal közleménye szerint 42 milliárd forintról döntöttek az állampolgárok. A NAV a regisztrált civil kedvezményezetteknek szeptember 30-áig utalja el a felajánlásokat. Októbertől benyújtható a 3 gyermekes anyák kedvezményéről szóló adóelőlegnyilatkozat a NAV online nyomtatvány kitöltő alkalmazásán keresztül. A jogosultság nem csak jelenlegi, hanem korábbi családi pótlékra való jogosultság alapján is érvényesíthető, akár felnőtt gyerekek után is. A kedvezmény minden más adóalapkedvezményt megelőz, és akár 148.500 forint havi megtakarítást is jelenthet. Már kamerafelvételek alapján is büntethetik, ha nincs bekapcsolva a járművekben a biztonsági öv. A bírság mértékét meghatározó rendelet hatályba lépett. Lakott területen 20 ezer, lakott területen kívül 30 ezer, még autóúton vagy autópályán 40 ezer forint a büntetés összege. Ha a jogsértést nem a rendőr helyszíni intézkedése tárja fel, hanem a védarendszerben működő kamerák rögzítik, akkor a jármű üzemben tartójának szabják ki a bírságot. Valamivel 80% fölött van az európai föld alatti gáztárolók töltöttségi szintje az őszi-téli időszakra, közölte az Európai Gáztárolók Szövetsége. Ez elmarad az egy évvel korábbitól és az elmúlt 5 év átlagától. Évtizedes csúcsra emelkedett a nyári hónapokban a lakossági folyószámla jellegű tartozások összege, írja az Infostart. Július végén 336 milliárd forint folyószámla hitele vagy hitelkártya tartozása volt a családoknak. Ennél magasabb összegű adóságot utoljára 10 évvel ezelőtt, 2015. júliusában jegyeztek a jegybanki statisztikák. Már javában zajlik a gimszarvasbikák násza, alkonyattól Pirkadatig zeng az őszi erdő. Ebből a különleges alkalomból a legtöbb állami erdészeti társaság interaktív szarvasbőgés túrákat szervez az érdeklődőknek. A szarvasbőgés a párzási időszak egyik leglenyűgözőbb természeti jelensége. A túrákat felkészült erdészeti szakemberek vezetik. Az aktív kikapcsolódást keresőket, családi programokkal, ismeretterjesztő előadásokkal is várják országszerte. Szeptember 27-én az Egererdő ZRT kis vasutazással egybekötött programot szervez. Az Észak-Erdő ZRT Pálházáról és Miskolcról is indít külön vonatokat. Szeptember 27-én szombaton a vadászati érdekességeket felvonultató programok mellett vezetett erdei gasztrotúrán is részt vehetnek az arra vállalkozók. Híreink végén az időjárásról. A pára és ködfoltok reggeli feloszlása után derült vagy fátyol felhős napos idő ígérkezik csapadék nélkül. Az északkeleti és a délnyugati tájak kivételével nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik a déli, délkeleti szelet. Délutánra jobbára 30 fok köré melegszik a levegő.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Feljegyzések szerint a szarvasgomba már időszámításunk előtti időkben is ismert kurrens terméknövény volt. Héber eredetű szóval írták le, melynek jelentése szeretetre méltó, kedves, kellemes. Ma a világon mintegy 1000 föld alatti gombát tartanak számon. Az ehető szarvasgombák száma azonban 10-es nagyságrend körüli. A föld alatt élő gombák is spórákkal szaporodnak. Azokat a rovarok, a giliszták és más állatok, de leginkább a víz terjeszti. A spórákból fejlődő gombafonalak, a micéliumok átszövik az erdő talajának felső rétegét s avartakaróját, rákúsznak a lehullott termésekre, így azonnal meg tudnak telepedni a csírázó növény gyökerén. Közülük ugyanis több faj a gombák és a növények között kialakult szimbiózisban él, vagyis a gomba csak egy bizonyos magasabb rendű növénnyel, rendszerint valamelyik fa vagy cserjefajjal alakít ki mindkettőjük számára kölcsönösen előnyös életközösséget. A gomba megkönnyíti a fa számára az ásványi anyagok felvételét, miközben a fától az asszimilációból származó szerves vegyületeket, cukrokat és más összetett tápanyagokat kap vissza. Vannak olyan föld alatti gombák, amelyek kevésbé válogatósak, s több növénnyel is létesítenek ilyen kapcsolatot. A szarvasgombák a gyökérhez kapcsolódnak, leggyakrabban a tölgy, a mogyoró, a hársak és a fekete fenyő gyökerén élnek. Föld alatt élő gombák bolygónk minden részén megtalálhatók. Ebben a vonatkozásban Európa területe van a legjobban feltérképezve. A botanikusok a mediterrániumtól a lapföldig tartanak számon föld alatti gomba élő helyeket. A manapság ismert mintegy 500 föld alatt élő gombafajból 218 Európában él. Afrika, Ausztrália, Dél-Amerika és Ázsia területén még további új fajokra bukkanhatnak. De milyen vidéken? Mindenütt, ahol a terület erdős, ligetes, de félsivatagos vagy éppen mocsaras vidéken is előfordulhatnak ezek a gombák. Mivel elterjedésük bizonyos hő- és nedvesség viszonyokhoz kötődik, legtöbb fajuk a meleg, nedvességhajlatú vidékeken található. Ezért alakult ki nagy kultuszuk Olaszországban és Dél-Franciaországban. Észak felé haladva mind a fajok száma, mind a termőtestek mérete csökken. A valódi szarvasgombák legjobban azokban az idős tölgyesekben és bükkösökben érzik magukat, amelyekben a fák egymástól 8-10 méterre állnak. Nincs lágyszárú ajnövényzet, legfeljebb cserjeszint, a talaj humuszban és mézben gazdag, laza, homokos vagy köves szerkezetű. Más föld alatt élő gombát tulajdonképpen bármelyik erdőben találhatunk, például a homoki szarvasgomba már sovány talajú, homoki akácosokból is előkerült. Idéztem ezeket a sorokat a szarvasgombatermesztés.hu honlapról. Ennyi bevezető után, kedves hallgatóink, már kitalálhatták, hogy a mai gasztronómiai műsorunkban a szarvasgombáról lesz szó. A Szent István Rádió gasztronómiai műsorában nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégeimet, Róze Andrást és Dunst Zsoltot. Mi másról is beszélhetnénk mai gasztronómiai műsorunkban, mint a szarvasgombáról. Most előjáróban mit is tudhatunk a szarvasgombáról? Egy milyen növényről van szó, és milyen jellemzői vannak?
Ugye egy elég ritka, Kárpát-medencében fellelhető fajtáról beszélünk, vagy fajtákról. Tulajdonképpen a szarvasgomba csak gyűjtőnév, több fajtája megtalálható. Mindegyiknek más illata van, másképp néz ki. Más időszakban szedik, vagy vadásszák pontosabban. és hát mivel a föld alatt terem, ezért nehéz megtalálni, ezért a fellelhetősége korlátozott, az értéke pedig magas. Nem csak ebből kifolyólag, hanem abból kifolyólag is, hogy egy különleges aromájú és sokféleképpen elkészíthető fűszerről beszélünk.
Említettük, hogy több fajtája létezik. Hát hány fajtája létezik a szarvasgombának?
Hát most az Andrásra nézek, ha jól tudom, akkor 60.
Egész sok féléről tudunk, de igazából gasztronómiai ismertsége és felhasználása azért jóval kevesebb van. Tehát én 100 körüli fajtáról tudok. De...
Mi különbözteti meg ezeket egymástól? Mitől van ennyiféle fajta? Ízében vagy termés helyében különböznek egymástól? Mitől függ ez?
Ízében tulajdonképpen nem csak a fajták különböznek egymástól, hanem a fajtákon belül az egyes egyedek is, és tulajdonképpen minden gomba egy kicsit más. A fajták azok pedig biológiai értelemben különülnek el.
Tudunk arról valamit, hogy miért éppen szarvasgomba a szarvasgomba? Miért így nevezték el ezt a gomba a fajtát?
Hát ez csak ugye az egyik neve, még több mint 10 változat van erre a gomba fajtára. A legelterjedtebb, vagy szerintem a legtöbben már hallották a gím gomba kifejezés, hogy ez megfigyelték az erdőben élők, hogy a szarvasgombákat a szarvasok párzási időszakban előszeretettel kaparják ki és fogyasztják el, és erre ráakasztottak egy ilyen mitológiai erőt jelentő fűszert.
Mert hogy a szarvasgomba egy fűszernövény? Egy fűszergomba?
Hát leginkább annak tartjuk, mivel tehát az ételjavát nem a szarvasgomba adja, hanem azzal ízesítjük az ételt.
Milyen ételeket is fűszerezhetünk szarvasgombával?
Ugye az előbb mondtuk, hogy sokféle neve van. Itt ugye még a közismertek közé mondanám a tréflit, vagy a triflát, amit így használnak. Ezek a szarvasgombát jelentik népies szólásban, de egyébként a nemzetközi nyelvben is ugye tartufó, trüffel, truffle, ezek a kifejezések szerepelnek leginkább. Elég széles körű a felhasználása, de az árát tekintve nem kell egy extra luxus fogásra gondolni, akár elég kezdjük az alapoknál egy vajas kenyér vagy egy zsíros kenyér, amire ráreszeljük frissen és már fogyasztható is.
Ön, séf, ha jók az értesüléseim, milyen ételeket készít gyakran szarvasgombákból?
Nagyon sokféle variáció van, de én, ahogy az előbb is az egyszerű dolgoknál kezdtem, szeretem az ilyen egyszerű dolgokhoz fogyasztani. Itt például fogok készíteni egy úgynevezett rackaszarvú tészta különlegességet, ami kecskesajttal és szarvasgombával lesz ízesítve, de aki még fokozottabb vízekre vár, az akár megkóstolhatja a szarvasgombás kapucsinót is, ugyanis az édességekhez is szenzációs ez a gomba, illetve valamelyik fajtája még intenzívebben előtérbe kerül.
Hogyan születnek ezek a receptek, hogy minek az ízesítésére is használja a szarvasgombát? Az ön fejéből pattannak ki az ötletek?
Azt szeretném igazából, hogyha a piacon is megjelenne már ez a gomba, és a háziasszonyok is el tudnák készíteni. Nem olyan drága dolog egyébként, mint amennyire így a nyelvben elterjedt. Ezért ajánlom mindenkinek, és hasonlóképpen, mint bármilyen fogás készít el egy háziasszony először, ez is kell egy kis gyakorlat, és akkor belejön az ember, de egyébként a netes felületeken rengeteg információt lehet erről találni, recepteket, elkészítési ismereteket, egyéb dolgokat.
Hogyan szeretnék népszerűsíteni a szarvasgombát?
Ezt a teremtményt ugye minden oldaláról igyekszik bemutatni, és akik ebben valamilyen szakértelemmel bírnak, úgy a gyűjtők és az elosztók, és aki feldolgozza, és aki a termesztésével foglalkozik, a Gödöllői Egyetemről a tudományos szakértői a kérdésnek. Úgyhogy tulajdonképpen ez minden oldaláról be lesz mutatva a szarvasgomba, ami létezik, de hogy ki mi érdekel, hát azt mindenki maga dönti el. És a gasztronómiai oldal, azt gondoljuk, hogy az a legszemélyesebb élmény, tehát amikor ezt meg lehet kóstolni. És ugye mi ebben próbálunk meg valamilyen módon lehetőséget adni.
Említette, hogy termesztik is a szarvasgombát. Hol foglalkoznak szarvasgomba termesztéssel?
Igazából itt ez egy kísérleti stádiumban lévő folyamat, amit igazolnak olyan ültetvények, amelyek termőre fordultak már, de ez még éppen, hogy elindult ez a dolog, és ez azt jelenti, hogy azért nagyon nagy földterületeken nagyon kevés gomba terem olyan, ami ültetett. Nem egyszerű a termesztés, amennyire én tudom, illetve tudom, hogy nem az, csak nem az én szakterületem. Igazából nálunk ez még gyerekcipőben jár. Magyarországon nagyon sok szarvasgomba terem, de azok vadon termő területekről származnak. Több kis kísérleti telep van, illetve egy, aminek nagy nyilvánossága lett, az a Hőgyészen, ami Dél-Nyugat-Magyarországon. Ott fordult először ültetvény termőre, és mi is a korábbi fesztiváljainkat ott tartottuk.
Apropó gyűjtés. A gyűjtésnél fontos szerepet játszanak a kutyák is. Miért? Hogyan gyűjtik a szarvasgombát?
Valakinek meg is kell keresnie a szarvasgombát, és hogyha már az ember erre kevésbé alkalmas, akkor ugye a kutya ebben nagy örömmel van a segítségére, mert a kutyának ez egy játékos munka tulajdonképpen.
Mert hogy említette, hogy vadon terem a szarvasgomba, na de hát hol? Az erdőben? És mely növényekhez közel találhatjuk meg? Mi a kedvenc termőterülete?
Magyarországon szerintem a legnagyobb mennyiségben a tölgyfák gyökereihez kapcsolódik. De sok minden másféle növényt is szeret, és ezekkel szimbiózisban él. Nálunk a tölgy a jellemző.
Térjünk vissza az ételekhez. Milyen íze van a szarvasgombának? Le tudjuk ezt írni? Vannak olyan jellemző szavak, kifejezések, amelyekkel érzékeltetni tudjuk, hogy milyen ízű a szarvasgomba?
Igen, hát ez egy nehéz kérdés, mosolyogok is rajta, mert szinte megmagyarázhatatlan. Ugye a többi gombához képest egy teljesen más, intenzívebb illatot képzeljünk el, ami hát ilyen szavakat tudnék rá mondani, amiket hallok egyes szarvasgombászoktól, hogy hasonlít egy kicsit a fokhagymára, animális illatok, ilyesmi. Tehát egy egészen elképesztő
speciális ízkombináció.
Mire az egész kép összeáll, addigra egy szenzációs élményt kapunk.
Mondjunk még példákat, milyen finomságok készülnek majd.
Készültem még rántott mangalica fejjel, amihez egy szarvasgombás öntetet fogunk készíteni, de úgy készítjük el az ételek javát, a tésztán kívül a többi ételkülönlegességet is, hogy külön lehet hozzá szarvasgombát, illetve szarvasgombás öntetet kérni, esetleg aki nem szereti, az is találjon magának ételt, úgyhogy így lesz megoldva, hogy frissen reszeljük a szarvasgombát az ételekre, hogyha valaki ezt igényli.
Mi a tálalási módja? Minden esetben reszelik, amikor darabolják, hogyan adják az ételekhez?
Többféle megoldásban létezik. Általában, ha frissen kerül a tányérra, a tálalás után, akkor egész vékony szeletelővel szokták, az a legelterjedtebb. Azt is mondjuk Olaszországban olívafából készítik, de itthon már láttam diófából is szarvasgomba reszelőt. De lehet ilyen különböző kisebb szeleteket vágó reszelővel is próbálkozni, mindegyik szenzációs.
Frissen jó fogyasztani, esetleg fogyaszthatjuk, tartósíthatjuk. Mi a jellemző?
Hát fogyasztást azt nem nagyon bírja, igazából eltűnnek azok az illatanyagok, amiket frissen tud, tehát ezért is nagyon nehéz tartósítani, mert nehezen bírja a macerát. Tehát ezek az illatanyagok, ezek egyszer csak eltűnnek valahova. Elszállnak, és utána már szinte értéktelen, ugyanis a szarvasgomba értéke az az illatától függ leginkább, úgyhogy a nagyobb szakértők azok darabonként szagolgatják őket, és azok közül választják ki azokat, amik még intenzívebbek. Egyébként a magyarságáról szeretnék még egy pár szót mondani, ugye már azt mondja a monda, hogy Mátyás király is egy aranyat adott érte. Tehát igazából elképzelhetjük azt, hogy nagyon régóta itt van a Kárpát-medencében, talán még a szőlőnél is hamarabb itt volt. Piros paprikáról akkor még nem tudtak, így hát Kossuth is azt mondta, hogy a kolbászba vétek paprikát tenni, ugyanis a kolbász citromosan az igazi. És hát tényleg az 1600 és 1800 közötti években, hogyha a szakácskönyveket lapozgatunk, ugye nincs paprika, de a kolbászban már volt akár gyömbér, akár citromhéj. De a szarvasgomba ugyanúgy szerepel ezekben a könyvekben. Tehát egy igazi régi magyar dologról beszélünk, ami ugye sok minden kapott már hungarikum kifejezést, vagy jelzőt itt még a szarvasgombával, még olyan kevesen találták meg ezt újra, hogy ezen nagyon sokat kell dolgozni, ezért a médiának nagy szerepe van annak, hogy ezt próbálja meg előtérbe helyezni, és az embereket jobban megismertetni, de talán már csak az új generáció lesz az, aki ezzel foglalkozni fog, és a képzés sem foglalkozik vele eléggé, tehát azt is meg kellene újítani a szakmai iskolákban, hogy nem csak látjuk a könyvben lerajzolva, hanem főznek vele, megnézhetik, megszagolják, kimehetnek terepre, hogy keresik ezt a gombát, hogy dolgozzák fel. Most már ilyen lehetőségek vannak. Ezekre kell pályázni és ezt erősíteni, hogy a felnövekvő szakástársadalom már tudja azt, hogy hol van szarvasgomba és hogy készítheti azt el.
A recepteket említve, ezeket a recepteket itt készíti el a szarvasgomba ünnepen, vagy gyakran készíti ezeket az ételeket, és van rá igény? Mi a tapasztalat?
Hát van olyat, amit csak ide készítettem. Egyébként azért is változik ez, mert szeretem azt a fajta konyhát előtérbe helyezni, ami friss alapanyagokra épül, és abban az időben megkapható, piacon felelhető alapanyagokból próbáljuk meg elkészíteni, amit adunk.
Általában sós vagy édes ételekre jellemző a szarvasgomba. Édes ételekben is szokták használni? Előszeretettel használják?
Szokták használni, igen. Tehát a szarvasgombás desszertek, bombonok azok ezekben a körökben elterjedtek azoknak a köreiben, akik egyébként szarvasgombás ételeket fogyasztanak, akikből ugye Magyarországon elég kevés van, de azért egyre több. Többféle szarvasgombával ízesítenek csokoládét és másfajta édességeket, de nálunk terem egy különleges szarvasgomba, ami a saját természetétől fogva is édes.
Ezt melyik az?
Homoki szarvasgombának hívják, és igazából komolyabb mennyiségben Magyarországon fordul elő, úgyhogy ezért nagyon sajátunknak tekinthető fajta.
Ez mikor található meg a természetben?
Így mostanában, tehát szeptember, elég rövid szezonja van, de ez pont ez, ami most tart.
Említsünk meg még néhány különlegességet az édességekkel kapcsolatosan.
Desszertből nekünk most itt egy-két fajta lesz, csak hát egy szarvasgombás vagy terfézies tárt nevű desszertről tudok, de én még ezt nem kóstoltam, úgyhogy én is kíváncsian várom. Ez igazából egy ilyen kis tortát jelent, amennyire én tudom.
Van-e kedvenc szarvasgombás étele?
Nincs.
Mert hogy mindegyiket szereti?
Hát igen, mindig más ízlik.
We'll be right back.
Mit tapasztal manapság? Az emberek mennyire ismerik a szarvasgombát? Mi a közvélemény a szarvasgombáról?
Igen, érdekes. Ez is, mert legtöbben, ha szarvasgombáról beszélünk, akkor ugye ez már gondot okozhat, hogy azt nem tudják, ugye, hogy egy gyűjtő névről beszélünk, és legtöbben csak azt tudják, vagy azt hallották, inkább így mondom, hogy nagyon drága, és olyan drága, mint az arany, ilyeneket hallok.
És ez nem igaz?
Hát nem. Létezik mondjuk egy fajtája a szarvasgombának, ami a világon a legértékesebb, ez a Tuber magnatum pico nevű gomba, ami csak az isztriai félszigeten és annak a környékén terem meg. Ez a legdrágább gomba, ez tényleg ilyen 3-4 ezer eurókat is elkérnek egy kilóért, de hát ugye mivel 2 gram kell egy adag kajára, ezért ezt is azt gondolom, hogy mondjuk egy 4 fős család egy 3-4 ezer forintból igen megúszza, és akkor már van egy egész szarvasgombás menűsor az asztalon.
Jászívánnyal kapcsolatosan elmondható, hogy Jászívánban található Közép-Európa egyik legbővebben termő szarvasgomba élőhelye. A településen került elő Magyarország eddigi legnagyobb, eredetileg csaknem 1,3 kg-os nyári szarvasgombája, amely a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban tekinthető meg. Erről nem tudott?
Hát erről tudtam, ezt hallottam azonnal, ahogy előkerült, és ez ugye egy nagyon nagy különlegességnek számító dolog. Én még személyesen nem láttam, de remélem, hogy lesz rá időm. De külföldön már láttam, hasonló nagy értékes gombát találtak, amire egy japán és a Depardieu úr licitált, és hihetetlen eurómilliókért kelt el. Na, annak viszont a pontos mását faragták meg fából, és az ki van állítva pontosan életű nagyságú. Remélem, hogy ennek a gombának is csinálnak egy ilyen másolatot, amit lehet vinni, nem romlik meg, és az emberek meg tudják nézni szemükkel, hogy úristen, ekkora.
Műsorunknak van egy olyan célja is, hogy szeretnénk a kedves hallgatók figyelmét felhívni a szarvasgombára. Ön is említette, hogy nem aranyárban vásárolható általában a szarvasgomba, de hát akkor milyen jó tanácsokat is tudnánk adni a minket hallgató háziasszonyoknak, hogyan juthatnak hozzá, és hogyan készítsék el a legegyszerűbben és a legfinomabban a szarvasgombát.
Hát igen, az a legmegbízhatóbb, hogyha mindenki saját magának keresné, de ugye ez így nem történhet meg. Ugye azt említettem a beszélgetés elején, hogy sajnos még nincs a piacon, nem olyan könnyű friss szarvasgombát beszerezni, tehát hogyha az embernek eszébe jut, hogy most ennék egy szarvasgombás rántot, tehát hogyha leugrik a közértben, akkor biztos nem fog kapni. Tehát, de ez is benne van abban, hogy az ára miért ennyi, mire azt megtalálják, kiássák, megmossák, oda kerül az ételbe, belerakom, tehát több folyamaton megy keresztül, és ez is ugye emeli az értékét a dolognak. Előfordulhatónak tartom azt, hogy piacokon a gombásoknál találkozik vele az ember ott, meg ugye nyilván a piacra csak úgy lehet bevinni, hogyha előtte a gombavizsgán ott van, és ezt ki is kell raknia az ős termelőnek. De viszont a cégünk készít olyan szarvasgombás konzerveket, amik ha már nem friss szarvasgombák, de amivel elérhetjük azt, hogy egész évben tudunk szarvasgombás ízeket varázsolni az asztalra, hogyha szeretnénk.
Milyen ez az ízvilág? Olyan, amit soha nem lehet megunni?
Erről az vélemény, hogy mindent meg lehet unni nyilván, itt is azért tartani kell a mértéket, és akkor én azt gondolom, hogy mindig élményt okoz az embernek, hogyha... Igen, hát ez nem lesz a mindennapos étkezések része. Ez csak inkább ünnepi, vagy különleges alkalmakra. És hát remélem elérjük azt is, hogy tényleg van egy-két darab szarvasgomba a hűtőbe, és bármikor eszébe jut az embernek, akkor gyorsan készít egy risottót, egy tésztát, vagy egy zsíros kenyeret, és már lehet is a dolog.
Bár azt említette, hogy nagyon nehéz arra válaszolni, hogy mi a kedvenc szarvasgombás étele, de ha már szubjektív véleményre vagyok kíváncsi, azért hagyd tegyem fel ezt a kérdést. Van-e kedvenc szarvasgombás étele, amelyet különösen szeret készíteni és fogyasztani?
Nagyon szeretem például a marhahúslevest gazdagon, úgyhogy velős csonta, benne van ez a finom főtt hús, sok zöldség, tészta, és akkor szoktam belerakni egy kanál szarvasgombás vajat, meg egy kis reszelt parmezánt, és ez így szenzációs.
Akinek van kedve és módja, lehetősége, próbálja ki.
Igen, hát lehet próbálkozni, és mint ahogy mondtam, lehet a neten recepteket találni, és segítünk elkészíteni, hogyha valakinek gondja van vele, akkor jelentkezzen.
Beszélgetésünk végén mit üzenhetnénk a minket hallgató háziasszonyoknak a szarvasgomba témakörével kapcsolatosan? Mire figyeljenek oda?
A szarvasgombával kapcsolatosan még azt tudom mondani, hogy arra is mindig ügyelni kell, hogy friss gombát használjunk, tehát ez egy fontos ütétel.
Dunsz Zsoltnak és Róze Andrásnak köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Bartók Beátát hallják. Mai műsorunkban folytatjuk a Medgyessy Zsófia szalézi nővérrel múlt héten megkezdett beszélgetésünket. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Mindannyian Istenhez tartozunk, és az ő jelét viseljük a szívünkön, és a missziós küldetés, hogy adjuk tovább azt az örömhírt, hogy igen, van feltámadás, hogy igen, van remény, hogy a halál nem az utolsó szó, hogy a szenvedés az csak egy állomás, és onnantól kezdve van tovább. Ez minden keresztény embernek az az öröme kéne, hogy legyen, ami erőt ad. Az, hogy utána már milyen hivatás, hogy most családos, vagy éppen egyedülálló, vagy hogy éppen szerzetesi, ez már az Istennek az álma és az ajándéknak az elfogadásáról szól, de mindannyian erre vagyunk hivatva, hogy Isten szeretetének a csatornája legyünk a világ számára, mert hogyha ő fogja a kezünket, akkor mihelyt megfogjuk valakinek a kezét, valójában megtörténik az, hogy az Istennel fogunk kezet.
És volt egy ilyen konkrét pillanat, amikor így érezted, hogy akkor most Zsófikám, én szeretném, hogyha te az én szerzetes nővérem lennél.
Igen, volt. Vicces, mert alapvetően elég konkrét ember vagyok, és a jó Istennel is így jól megbeszéltem, hogy jó, itt vagyok egyetemen, de most már a hivatás kérdésben én szeretnék választ kapni, és adatott egy lehetőség, hogy Erasmusszal külföldre utazzak, és úgy voltam vele, hogy jól van, uram, letelik ez az időszak, én utána választ szeretnék kapni a hivatásomban, és úgy hazajönni, hogy ezt intézem. Mert ha nem szerzetes, akkor én meg akarok házasodni, szeretnék egy szép keresztény családot, és így haladni előre. Most az a döbbenet, hogy az Erasmus ideje alatt, amit külföldön töltöttem, tele volt annyi jelzéssel, hogy nekem szerzetes hivatásom van, csak nem tudtam felismerni. És úgy jöttem haza, hogy hát, szerintem nekem családos hivatásom van. 98% nekem ez, de ezt a 2%-ot, hát, azt nem tudom lezárni. Hogyha mégsem ez lenne az utam, uram, akkor szólj, így megbeszéltem vele, hogy akkor legyen így. Én megmentem, hogy járjam az utamat, és nagyon vágytam közösségre. Nem volt nekem elég, hogy a gimiben volt hittan, szerettem volna egyetem alatt is folytatni. Volt bennem ez a vágy mindig, hogy ismerni az Isten, ő végtelen, de egyszerűen vonzott mindmáig. És nagyon hálás voltam, amikor pont Albertfalván megérkezett Gável Henrik atya, és elindított egy ifjúsági közösséget, csütörtök esti hittanokat, és nagy örömmel kezdtem el oda járni, és rengeteget kaphattam. Mindig azt éreztem, hogy van egy újabb plusz gondolat, ami lelkileg kibontakoztat, hogy megismeretem jobban az Úr Jézust, hogy itt van velünk az oltári szentségben, és csak felerősödött bennem az, hogy milyen jó vele lenni. Tehát egyszerre tágult bennem a szívemben a vágy, a vele töltött idő iránt, illetve az, hogy vele és érte tenni. És olyan érdekes volt, mert ebben az időszakban kezdték el mondani az emberek, hogy de Zsófi, neked nincsen hivatásod, és így hát mondtam, hogy hát van családos, és hogyha hívna az Isten, akkor mennék, de nem hív, és még dühöngtem is, hogy hát a családos is ugyanolyan hivatás, és hát nyilván, de már ott volt valami, kezdett valami kibontakozni. Szívesen elmesélem ezt a részt így a hivatás történetemből, mert rendkívüli számomra megtapasztalni azt, hogy mennyire konkrét az Isten az ember életében. Ugye említettem a családos táborokat is, és hát most már szervezőként vettem részt 2017-ben, meg hát már ott előtte is rengeteget segítettem szívesen, és hát elérkeztünk Bodajkra. Most Bodajkon tudni kell, hogy van egy Mária kegyhely. Én akkor tájt így fiatalként már nagyon kezdett elegem lenni, hogy egyedül vagyok, és hogy most már szeretném az utamat, és akkor csak így ennyit mondtam az viszonyának, hogy most már elegem van, nem bírom tovább, küld a férjemet. Jó volt, otthonos volt, nem gondolkodtam sokat rajta, hogy most itt hány üdvözlégyet kéne mondanom, egyszerűen csak sóhajként jött belőlem, mert így éreztem magam. És az volt a döbbenetes, hogy a családos tábor alatt volt egy olyan szent mise, ahol pont az elköteleződésről volt szó. A szerzetes és papi hivatásokért imádkoztunk, és gondoltam, hogy hát majd, ha én már nem lehetek szerzetes, akkor majd a fiam az, hadd legyen pap. Nem is értem, miért nem akarják a szülők, hogy a gyerekük pap legyen. És ott abban a pillanatban jöttem rá, hogy Uram Jézus, hiába mondogatom neked, hogy mindenem a tiéd, hogyha nem nyitom meg a szívemben ezt a kérdést, hogy szerzetesség. Mert mindaddig a pillanatig, ha jött egy gondolat, majd ha szerzetes leszek, akkor ezt a rózsafűzért fogom imádkozni, majd ha szerzetes leszek, erről fogok írni, majd ha, és mindig így löktem el magamtól, hogy nem Uram, majd döntsd el te. És így szépen így megoldottam az életemet, hogy erről nekem nem kell gondolkodni. Hát nyilván el sem tudom képzelni, hogy merre, mikor és hogyan. És ott abban a pillanatban ott megértettem, hogy tehát akkor igazából hazudok, ha azt mondom, hogy mindenem a tiéd, de ezt a részét a szívemnek nem merem megosztani veled. Hát akkor jött az a pillanat, hogy akkor nyissuk meg a szívemet. És akkor, ha a szerzetesség, akkor legyen. Úgyhogy miután bocsánatot kértem így az Úr Jézustól, utána ez a dolog így elindult, hogy akkor menjünk, és úgy éreztem magam, mint aki egy fekete lyukba ugrik bele, mert ötletem nem volt, hogy ez hogy néz ki. Nyilván vonzott már korábban a Kármennek a világa, tehát a Viai Szent Teréznek nem csak a barátsága, hanem a lelkisége is elkísér, a szemlélődés utáni vágy, a tudni megállni és rácsodálkozni a dolgokra, ami az imádságnak is egy nagyon intenzív dimenziója, hogy az ember így megtapasztalja az Istennek a jelenlétét. De ezután indult el egy olyan intenzív keresés, amilyen csiki-csuki játék volt, hogy igen, nem, mi lesz, ha nem tudom, ezer kérdés. És itt volt egy nagyon sarkalatos pont, ugyanezen a nyáron, augusztusban. Hittantábor volt, 0-24-ben a gyerekekkel, és megtapasztaltam egy olyan mennyország érzést, hogy reggel szentségimádással kezdhettem csendben ott az Úr Jézusnál, utána közös szentmise is a gyerekekkel a nap folyamán, de végig játék, akkor a zsiványokkal egy picit így megharcolni, hogy mi van, akkor hogy mindenki menjen időben enni, akkor aludni, és a többi. És nagyon boldog voltam így velük ott. És akkor fogalmazódott meg bennem nagyon intenzíven egy imádság alkalmával, megint szentségimádáson, hogy jó, Uram, én a tisztaságért és a fiatalokért szeretném szentelni az életemet. De még mindig azt éreztem, hogy ez nekem nem elég, mert mindannyian arra vagyunk hívva, hogy tiszta szívvel éljünk, bármilyen hivatás is legyen, és ez még mindig bármelyik hivatás lehet, és akkor föltettem a kérdést, hogy hogyan tovább. És akkor jött a gondolat, hogy szalézi nővérek, és ennyi. Az egészben az volt a döbbenet, hogy én nem tudtam, hogy léteznek a szalézi nővérek, és úgy voltam erre, hogy ez jó, ez eszembe jutott, majd rákeresek a neten. És nagyon viccesen hangzik, de tényleg így volt. És utána rákerestem a neten, és igenis léteznek szalézi nővérek. Tudtam, bocsánat, zárójelben, hogy szalézi testvérek léteznek, mert már mint mondtam, hogy Don Bosco iskolába jártam, ahova néha jöttek a szalézi testvérek. De ötletem sem volt, hogy léteznek nővérek is. És amikor megtaláltam, hogy van hivatás gondozó, vagy hivatás tisztázó lelki gyakorlat, zárójelben hivatás tisztázó lelki gyakorlat abban segít, hogy a kereső ember felfedezze, hogy mégis mi az Isten álma róla. Ez nem azt jelenti, hogy elmegyek és rögtön szerzetes leszek, mert annak semmi értelme nem lenne. Arról szól, hogy felfedezzem, hogy alapvetően én ki vagyok, milyen vágyak vannak bennem, és hogy utána mi lehet az Istennek a vágya velem, mert Isten boldoggá akar tenni. Ennyi az ő lényegi szándéka, mert szeret, és azt akarja, hogy boldog legyek. Na most ő készít mindenki számára egy utat, amit szabadon elfogadhatok, vagy sem. És én ezt meg akartam ismerni. A csodálatos az volt, hogy amikor én elmentem Pesti de Kuti rendházunkba, akkor én már az első találkozás után éreztem belül, hogy én szalézi nővér leszek. Nyilván utána jött egy hosszú benső küzdelem, harc, az összes félelem, ami lehetséges, előjött bennem, de sok segítséget is kaphattam, és utána nem sokkal megfogalmazódott a végső döntés számomra. Édesanyám nagyon sokat segített, mert ő volt, aki végül kimondta, hogy hát de Zsófia, a szabad akaratodat nem hagyhatod az Istenre, neked kell dönteni. És ez akkora lendületet adott nekem, hogy ja, tehát, hogy mindig hárítottam, hogy majd Istenem, majd döntsd el te. Nehogy véletlenül rosszul döntsek, mert olyan nehéz dönteni az életben. De édesanyámnak ez a mondata, ez tényleg sorsfordító volt, mert bátorságot kaptam ahhoz, hogy azt mondjam, hogy jó, én vágyom erre, úgy érzem, hogy a jó Istennek is ez a vágya velem, akkor csináljuk. És az volt a csodálatos, hogy az ott kimondott igen, az mind máig elkísér, nem próbaidőre léptem be, hanem úgy, hogy akkor ezt csináljuk végig. És ahogy haladtam előre az úton, egyre inkább csak megerősödhettem abban, hogy igen, az Isten tényleg ide hív, nagyon konkrét, nagyon egyértelmű jelekkel jelezte, és folyamatosan visszacsatol, hogy merre van az irány. Szokták mondani, a szerzetési hivatásnak vannak jelein, ezt az elején nem értettem, hogy ez mi, és ez hogy, és próbáltam foggatni a szerzeteseket, hogy ez mégis hogy van, hogy rájöjjek, hogy nekem amúgy nincs hivatásom. De felfedezhettem aztán később, hogy ez hogyan működik. És akkor így a jelre visszacsatolva, ugye minket szalézi nővéreket úgy is hívnak, hogy segítő Szűz Mária leányai. Említettem a kegyhelyet, hogy a szűzanyához kiáltottam, utólag tudtam meg, hogy ez a kegyhelyes segítő Szűz Mária templom volt. Úgyhogy számomra akkor esett le, hogy a szűzanyától ajándékba kaptam a hivatásomat, és Jézus kaptam ajándékba, hogy mellette köteleződjek el egész életemre.
Az nagyon megragadott, amit az édesanyád mondott, hogy a szabad akaratodat nem hagyhatod a jó Istenre. Én is úgy képzelem, hogy az a legjobb, hogyha az ember a teljes életét úgy átadja a jó Istennek, és az ő tenyerénre ül, és azt mondja, hogy akkor Istenem, tégy velem, amit akarsz. De ez jó gondolat, hogy igen, igen, csak nekem ne kell hoznom azt a döntést mindig, hogy valóban ott legyek, és ne is jöjjek le róla, mindent át tudjak adni neki.
Hát meg újra, meg újra, meg újra. Azt hiszem, ez sok kicsi igenből összetett, nagy igen. Meg hát a jó Isten ismer bennünket, tehát tudja, hogy szükségünk van arra, hogy éreztesse a közelségét, hogy éreztesse azt, hogy velünk van, hogy erőt ad. Amikor nagyobb kihívás van, akkor elküldje a kellő embereket, akiken keresztül tud szólni, és meg is adja azokat a szükséges és kellő nehézségeket, amiben tudunk növekedni, és megengedi, hogy elessünk. Azt hiszem, hogy tényleg a mennyei atya a legnagyobb nevelő. Azt hiszem, a jó nevelő az engedi, hogy elessünk, mert igaz, hogy végig ott áll mellettünk, amikor el is esünk, és tartja a kezét, hogy belekapaszkodva fölálljunk, de nem csinálja meg helyettünk. És Isten, ha meg is engedi, a nehézséget meg az elesést ott van, hogy utána együtt álljunk föl, és sose hagy cserbe, és megengedi, hogy újra próbáljuk, ha elestünk, akkor fölálljunk, végtelen megbocsátásával vesz körül, és ezt mindenki felé akarja és vágya közvetíteni, hogy ne féljünk vele haladni az úton. Amikor meg nagyon nehéz, akkor úgyis a karjaiba vesz.
Van egy hatalmas erőd, igen, egy belső erőd, amit még szerintem a rádióhallgatóink is éreznek.
De ez nem az enyém, ha van.
Igen, igen.
Ez az övé, Jézusé.
Igen, és hogy te ezt hogy szoktad, hogy lehet erősíteni? Ti nővérek, illetve a szalézi rendben
is meg. Hogy néz ki a lelkijegyzés? Hogy kézzel fogható legyen a lehetőség. Én azt hiszem, hogy az embernek a lelki élete, a keresztény lelki élete, az kapcsolat. Én nem azért lettem szerzetes, hogy vallásosabban éljem meg a vallás gyakorlataimat, hanem mert az Isten, a hit, az az Istennel való személyes kapcsolat, ami nem kér kevesebb energiát, mint bármelyik más élő személlyel való kapcsolat. Tehát ahogy a barátság, ahogy a párkapcsolat, ahogy a házasság, ahogy a gyerekekkel való kapcsolat időt és energiát kér és vágyik, ugyanígy az Istennel való kapcsolat is. Igazából az összes kihívás megtalálható az Istennel való kapcsolatban, mint ami a bármelyik emberi kapcsolatban, és azt hiszem, csak nem merjük kimondani. Az emberi kapcsolatokban elmerjük fogadni előbb-utóbb, hogy van konfliktus. De az Istennel való kapcsolatban nem vállaljuk föl, hogy lehet konfliktus, pedig igenis lehet, és az Istennel is lehet haragudni, remélem ezzel senkit nem botránkoztatok meg, de lehet rá haragudni, a legfontosabb csak az, hogy ne engedjem el közbe a kezét, hogy beszéljük meg, hogy próbáljam meg, merjem kimondani, és tudom, hogy ez nem olyan, hogy rögtön fejes lehet ugrani, mint ahogy ha egy barátság fejlődését nézem, nem mondom el rögtön azt, ami nekem a legfontosabb, ahhoz kell a bizalom, ahhoz kell egy befogadottság, elfogadottság érzés, hogy szeretve vagyok. És az Isten a legudvariasabb, a leggyöngédebb személy, aki persze tud végtelenül hatalmas is lenni, ha kell, és hallatja a hangját, de ő ott fog állni az ajtóban, és kopogtat mindvégig, amíg mi nem nyitunk ajtót, ő nem fog ránk törni. Hát olyan tiszteletben tartja a szabad akaratunkat, hogy szokták mondani, hogy a szívünknek a kapuját csak belülről mi tudjuk kinyitni, és az Isten ott van és zörget, és ajánlja a szeretetét, az irgalmát, a barátságát, a megbocsátását, de erre csak mi magunk tudunk válaszolni. Na most ez a lelki edzés az lényegében erről szól, hogy hogyan ápolom ezt a személyes kapcsolatot az Istennel. Nyilván ehhez hozzátartoznak a közösségi imádságok is, tehát az imádság, mint olyan, ha lelki edzésről beszélek, akkor annak az egész fogalmát kéne talán újra értelmezni, hogy mégis ott mi történik. Tehát az imádság az nem más, mint tényleg párbeszéd, beszélgetés Istennel, beszélgetés, ahogy az ember előre halad, egyre jobban megtapasztalva valakivel, aki végtelenül szeret, aki feltétel nélkül szeret, aki előtt lehetek önmagam, aki annyira szeret, hogy a szeretete leolvasztja a maszkokat rólam, és onnantól kezdve lehetek teljesen én, ahol nem kell önvédelmi falakat húznom, ahol föltárhatom a sebeimet, ahol engedhetem, hogy ő azt érintse, és ő hozzányúljon, és gyógyítsa azokat. És ahogy az imádságban az ember egyre bátrabban mer oda helyezkedni, hogy igen, hiszem, hogy Istenem itt vagy, hogy jelen vagy, hogy szeretsz engem, akkor én itt szeretnék számodra is jelen lenni. Szeretném eléd hozni ezt, szeretném eléd hozni azt, az embereket, akik számomra fontosak. Talán egyszerűbb ezt az egészet úgy elkezdeni, mert nem egyszerű föltárni rögtön, hogy mi van belül. Csomószor lehet az, hogy kényelmetlen számomra az Isten előtt föltárni, hogy fúj, nekem ilyen sebeim vannak, vagy hogy itt nem jól éltem meg ebben a kapcsolatban, vagy igen, tudom, hogy ez itt egy elrontott lépés volt, és most ezt vállaljam föl, de mi van akkor, ha itt engem ő elítél, ha ellök, ha... És jönnek ugye elő azok az emberi tapasztalatok, amit az élet során kaptunk, mert az Istenről alkotott képünket azt első körben az emberi kapcsolódásainkból tudjuk vetíteni. Utána később, hogy az ember személyesen is megtapasztalja Isten jelenlétét, abból bontakozik ki, hogy ő valójában nagyon sokszor nem is olyan, mint aminek gondoljuk. És akkor oldódnak a félelmek, hogy elmerjek mondani neki olyat, ami fáj. Itt tud föloldódni esetleg egy-egy gát, hogy ja, a szentgyónás az nem arról szól, hogy akkor most elmondom a bűneimet csupán, és akkor lehet, hogy megítélnek vagy sem, hanem arról szól, hogy felismerem, hogy itt van valaki, aki végtelenül szeret, és csak be akar gyógyítani, és nyújtja az orvosságot, és csak annyi kell, hogy én elfogadjam. És itt ez már egy újabb dimenzió, hogy akkor hogyan van jelen az Isten? És azt hiszem, hogy itt egyébként Jézus személy az egyetlen, aki igazán tényleg útigazság életként tud vezetni bennünket, mert annyi mindent lehet hallani a világban. De Krisztus azzal, hogy eljött a világba, és elmondta, hogy hogyan szeret a mennyei atya, onnantól kezdve nekünk stabil útunk van felé. És ha az ő nyomába lépünk, hogy elfogadjuk az ő kinyújtott kezét, ami annyit mond mindenkinek, hogy gyere, kövess engem, szeretném a barátságomat neked adni, itt vagyok minden nap, hogy odaadjam magam neked, még hozzád képest is törékenyebb leszek, hogy az oltári szentségben kenyérként tápláljalak. Egy egészen más Isten arcot fog nyújtani, amiben azt hiszem egy idő után mi sem félünk törékenyek lenni, mert az ember végtelenül törékeny, rengeteg sebet hordoz szerintem mindenki, és onnantól kezdve, hogy az ember megérzi azt, hogy ezek a sebek nem elutasítottak, hanem végtelenül szeretettek annyira, hogy valaki meghalljon érte, akkor onnantól kezdve valahogy az ember bátrabban mer ezelé az Isten elé állni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és megosztottad velünk az indulásod, az ideérkezésed és az azóta eltelt időszak történéseit, illetve ezeket a lelki gondolatokat épülésünkre szolgált.
Hálásan köszönöm, hogy itt lehettem veletek.
Kedves hallgatóink! Medgyessy Zsófia szalézi nővérrel beszélgettünk az elmúlt közel fél órában. További szép napot és jó rádiózást kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott összeállításunkat hétfő hajnalban 0 óra 5 perctől és szombaton 20 óra 35 perctől megismételjük.
Méltó, hogy házamba térj. Egyetlen szót szólj, az nekem elég. Szolgád ma oly nagyon kér, adj szabadulást. Testem és lelkem téged vár, gyógyíts meg, könyörülj rajtam, Jézus, tegyen szabaddá véred, fájó sebemet gyógyítsd, ments meg, mentsd meg a lelkem, könyörülj rajtam, szabaddá véred, fájó sebemet gyógyítsd, ments meg a lelkem ruhádnak szélét, érintem én. Élet és béke a sebem helyén, tested és véred úgy kell a szabadulás. Tiéd a szívem, téged vár, gyógyíts meg, könyörülj rajtam, Jézus, tegyen szabaddá meg a lelkem, könyörülj rajtam, Jézus, tegyen szabaddá véred, fájó sebemet gyógyítsd, ments meg a lelkem, könyörülj rajtam, Jézus, tegyen szabaddá véred, sebemet gyógyítsd, ments meg a lelkem, könyörülj rajtam, Jézus, tegyen szabaddá véred, fájó sebemet gyógyítsd, ments meg a lelkem, fájó sebemet gyógyítsd, ments meg, mentsd meg.